Szervusztok, jó estét, ez a régen minden jobb volt, hátrafelé nyilazó történelmi műsor, ezúttal is karantén kiadásból, magam Csundellik Péter vagyok, szakmám szerint még mindig történész, akikkel ma este beszélgetni fogok, Bezsenyi Tamás, Ferencváros szerpikója, Szűcs Gyula, port.hu, Vasko Pál, Bravo ösztöndíjas forgatókönyvíró,
sziasztok.
És Dékány László, műsorunknak a hégele, aki jellemzően felel a listák perfekcionista összeállításáért, de ez most rám hárult, úgyhogy az elmúlt napokban Lukács György Lélek is a Formák című kötetével nézegettem az IMDb-t, hogy valahogy összerendezzem magamnak, rendszerezzem és szintetizáljam a 90-es éveknek a meghatározó nyomozó sorozatait, legalábbis amiket mi gyerekkorunkban láttunk. Meghatározó krimi sorozatokról fogunk beszélgetni, gyakorlatilag minden olyan figuráról, akik nem hordtak egy gyermeket. Ugye korábban már végigvettük a rendőrsorozatokat, és most magánnyomozókkal, hobbistákkal, gyerekekkel, valamint akár FBI-osokkal fogunk foglalkozni. A lényeg az, hogy ne legyenek rendőrök.
A ma esteinek a lényege, leglényege, hogy azokat az amatőr, hobbi jellegű magánnyomozókat és egyéb deviáns karaktereket vizsgáljuk, akik mégis a törvény nevében lépnek rá a bűn útjára azért, hogy helyrehozzák a kizökkent időt.
Tizedik helyezettünk felvezetését egy kis kultúrtörténeti, kultúrs antropológiai elméleti fejtegetéssel kezdeném. Ugye a különböző közösségekben mindig valami rendkívüli tudást tulajdonítottak a közösségen kívüli átmeneti státuszú elemeknek, ilyenek mondjuk a gyerekek, vagy éppenség, hogy a bolondok, a falu bolondjai. Ha a magándetektíveket meg akarnám közelíteni, vagy a nyomozókat, akkor ők szintén ezek közé, a különcök közé, ezek a kint, se kint, se bent helyzetű, liminális helyzetű figurák közé tartoznak. Eleve, amikor Edgar Allan Poe megalkotja az első kvázi magánnyomozót, aki egyébként egy hobbista, hogy előre utaljak, August Dupont, ő is egy ilyen nagyon különös figura, aki nappal alszik, éjszaka dolgozik, egy freak, mint minden Poe novella főszereplője. Na most, akikkel először fogunk foglalkozni, ugye a gyerekek, akik valahogy megpróbálnak kinyomozni valamit, amire a felnőttek nem képesek, és akkor itt mindjárt át is adom a szót Bezsenyi Tominak, amikor majd felvezeti, hogy az államszocialista rendszerekben ugye a gyerekeknek miért volt különös jelentősége. Hát nyilvánvalóan azért, mert azt hiszem se a Kádár rendszerben, vagy általában a keleti tömbben a magánnyomozó, mint olyan nem létezett.
Annyit mindenképpen közbe kellett szúrjak, hogy ez még mind az Emil és a detektívek, az Erich Kästner regény világsikere óta történhet meg az, hogy gyerekek egyáltalán nyomozásba keveredjenek bele. Gyakorlatilag innentől kezdve terjed az el, hogy a gyerekek beleárthatják magukat bűnügyekbe is, illetve ők ugye a saját világukból kiszakadva tudnak a felnőttek világa felé egy ilyen utat biztosítani.
Nem villett, hogy ugyanakkor készült rá az említett detektívek, mint az M1 városkereső a gyilkost, hiszen mindig ugye ott a bűnözők, ott pedig ugye a gyerekek, de semmiképpen se az intézményesített rendőrök, tehát ott már egy széthulló Weimári állam van, ahol az erőszak monopóliuma nem rendelkezik, és vagy a gyerekeknek, vagy a bűnözőknek kell ugye kinyomozni valamilyen bűnösetet.
Ez azért fontos, amit a Pali mond, mert a Kästner regény ugye azért is fontos, mert ugye ott az Emil mellett, ugye ráadásul van egy berlini lányka, ugye akit Kalapocska csúfnévvel ismerünk, és ugye egyrészt már maga a vonatút, meg a Berlinben való tartózkodások, a szálloda környéke és tere, az pont az, amit a Pali mond, hogy egy a megszokott, a főszereplő gyerekek megszokott környezetéből is kiragadott helyzetben vannak egyrészt ők maguk is, és abban a sajátos külső világban, amiben ők sem tudnak otthonosan mozogni, mégis sokkal jobban el tudnak látszólag vegyülni, mert senki nem tartja őket releváns tényezőnek, tehát lényegében az ő szemük előtt le tudnak zajlódni akár a nyílt téren is olyan deviáns cselekedetek, amelyek egyébként, hogyha felnőttek lennének ott helyettük, akkor talán nem így történnének meg, talán a bűnözők is jobban figyelnének, és emiatt valóban, amit te mondtál, ez a Arnold von Genepi liminális állapot azért fontos, mert ők ezt a még a határhelyzettől innen vannak, lényegében nem lépik át még a felnőtt kort, még nem lépnek be a hazugságok és alkuk világába, még nem ismerik a kompromisszum és az alkuk közötti különbséget, hanem valami őszinte rácsodálkozással visszamennek az eredeti koncepciójához, a modernitás eredeti koncepciójához a detektív irodalomban, hogy az igazság minden részrehajlás nélküli felderítésének a vágya.
Na, mielőtt még rátérünk az új-zélandi csúcsjelöltünkre, addig kicsit említsük meg, hogy a Kádár rendszerben milyen ilyen típusú gyereksorozatok készültek, amelyben gyerekek nyomoznak, hiszen ez egy tényleg a legnépszerűbb műfaja volt a kornak.
Ugye nyilván a kemény kalap és krumpli orrat, azt mindannyian ismerjük, és a másik vonal az pedig ugye az öregbánya titka, illetve az utánam srácok, ugye mind a kettőt meghatározza a korban nagyon sikeres gyerekszínész Losonczy Gábor.
Most a csúcsjelöltünk az a Hegygyomrában című új-zélandi sorozat. Ugye itt mind a bányákhoz, mind a hegyekhez nagyon vonzódtak a gyereksorozatok alkotói. Na most ez gyerekkoromnak az egyik ilyen legrémisztőbb televíziós élménye volt, amelyhez hát tényleg ilyen mozista szenvedélyek kötöttem. Alapvetően azt nem értem egyébként, hogy ezt miért a vasárnap délelőtti ilyen matini műsorsában adták, amikor hát a vőbeforszék és az űrlények és azok átalakulásai, meg az egész történetnek az atmoszférája, az tényleg egy ilyen nyomasztó folytogató, amelyben hát egy ikerpár, akik egyébként a Földön kívülről érkeztek, mint azt megtudjuk, nyomozzák ki, hogy a szomszédban lakó Wilberforce az valójában szintén egy űrlény.
Talán kezdjük onnan röviden, hogy az a 80-as évek elejére az ausztrál és vele párhuzamosan az új-zélandi filmgyártás gyakorlatilag meglehetősen nagy teret hasított ki magának, részben ugye a Mad Max filmek révén, részben önállóan is, ugye mind a mai napig Tarantino egyik kedvenc rendezője, a Brian Trenchard Smith, aki szakmányba gyártotta ezeket az új-zélandi, ausztrál helyi sajátosságokat kiaknázó filmjeit, ami hát erőteljesen B-kategória, de hát gondoljunk vissza a 83-as BMX banditákra, ami Ausztráliában játszódott. Ugye az új-zélandiak is ugye megnézték, hogy náluk mi a túró van, hát mi volt? Hegy, meg barlang. Ugye a magyar televízió olcsón próbálta megúszni ezeket a dolgokat, és hát nem amerikai sorozatokat vett sokkal drágábban, hanem inkább az ilyen brit nemzetközösségi területeken, kanadai, ausztrál, új-zélandi sorozatokból válogatott, és hát így került ide a Hegygyomrában is. Másik oldali közlekedés, a Rover P4-es, feketére festve, lefüggönyözve, és mindent, tehát hogy ez az egész dolog, ez magyar gyerekként a 90-es évek elején, amikor beköszöntött végre a szabadsághona, mégis azt kell látni, hogy hát gyakorlatilag a szomszédhoz átmenni, az gyakorlatilag egy ilyen végítélettel ért fel. És ugye magában a történetben is, hogy gyakorlatilag ugye egy testvérpárnak kell ugye leküzdenie ezt az egész világösszeesküvést, és hát ugye ők nem azonos erővel küzdenek, hanem közösen kell hatni, tehát egyedül senki nem tud győzni, és valahogy talán ez lehet az erkölcsi tanulsága a történetnek, tehát ameddig eljutunk, nagyon sok para jelenet van, és ugye a hasonló időben adták ugye keddenként ugye az Örvény című norvég sorozatot, ami ugyanilyen jellegű, nagyon mély sebeket ejtett azért a magyar társadalmi pszichén.
Menjünk a 9. helyzetünkhöz, a hobbistákhoz. Ugye szó volt már Edgar Allan Poe-nak, Auguste Dupinjéről, ugye aki a Morgue utcai kettősgyilkosságban tűnik föl, ami hát a világirodalom egyik legnagyobb szapatása, mert ugye kiderül, hogy egy gyakorlatilag egy gorilla, nem egy orangután a tettes. Ami ugye azért sajátos, mert hogy Poe eleve csúfot is üzze egészből, hiszen ott a Dupin, aki a racionális logikájával ugye egy racionális indítékot keresnek a bűn, a borzalmas bűntény elkövetése mögött, és ezek kiderül, hogy valójában csak egy elszabadult orangután az, amely végzett az asszonnyal, és az ő prostituált lányával. Tehát eleve egy ilyen csavarral kezdődik, de ezt a számos más detektív figura megjelenik a korban. Martinnek is vannak ilyen figurái, tehát a klasszikus ilyen hobbista, ugye Miss Martle például, aki szintén az érdeklődő idős nénike, aki csak hallgatózik, és ő is egyébként úgy rakja össze a történetet tulajdonképpen, ami eljut hozzá mindenféle pletykákból. Ugye hát mindenképpen a leghíresebb és a legnagyobb klasszikus, az ugye Arthur Conan Doyle-nak a Sherlock Holmes-a, amelynek a számos filmes adaptáció közül, hát szerintem mindenképpen a klasszikus BBC sorozatot kell kiemelni Jeremy Brett-tel, aki ugye a napi 50 szál cigarettájával, és a gondolom én az ilyen mindenféle gyógyszerek iránti szenvedélyével hát lényegében hozta az eredeti figurát, és teljesen átélhetővé tette. Nagyon expresszív volt az a sorozat, tehát szinte éreztem a londoni ködből a kipárolgó nyomornak a szagát, és mindenképpen kell utalni mondjuk a Sherlock Holmes-os sorozatoknak az erősen szociális jellegére, tehát a Conan Doyle történeteknek a szociális jellegére, hiszen Holmes az, aki él az életjáradékából, ugye nincsen irodája, őt felkeresik bizonyos segítségre szorulók, jellemzően ilyen kiszolgáltatott figurák, akiknek valami bajuk van, ugye Holmes segít nekik, és hát azokat elengedi, akik kényszerből követtek el bűnt, míg kíméletlenül lecsap mondjuk a felső középosztályra.
Az eredeti Conan Doyle történetekben nagyon kevésszer, hát leginkább csak a Botrán Csehországban, vagy Bohémiában eredeti kiadásában találkozhatunk ugye Irene Adlerrel, ami aztán a későbbi, már filmes feldolgozásokban válik fontossá, például pont a sorozat előtt ugye jelenik meg a Sherlock Holmes New Yorkban az a Roger Moore féle alkotás, ami szerintem részben alapot is adhatott a későbbi olyan feldolgozásoknak, mint amit a Guy Ritchie-ék is csináltak, ahol ugye sokkal jelentősebb szerepet kap Irene Adler, és a másik, ami nagyon fontos, hogy az a fajta Baker Street-i és londoni hangulat, amit egyébként megrajzol a Conan Doyle, arról több a bűnügyi irodalommal foglalkozó irodalmár és esztéta kifejtette, amikor a térbeli fordulata ezen szövegeknek került terítékre, hogy egyrészt az Edinburgh-i Egyetemen töltött egyetemi évei miatt Edinburgh, és aztán később, amikor Birminghamben praktizált, az szolgált inkább, sokkal inkább alapjául annak, ahogy ő Londont elképzelte, hiszen addig, amíg be nem futott, nem ismerte olyan behatóan Londont, ahogy azt egyébként az ő főszereplője viszont egyértelműen megtette, és a Jeremy Brett karakter ráadásul azért is fontos, mert ha jól tudom, akkor ő maga is mániás depressziós volt, és valóban nagyon komoly problémákkal küzdött egyébként kábítószer, vagy hát mondjuk úgy, hogy gyógyszerek tekintetében, amúgy pedig egy soha be nem teljesült James Bond karakterről beszélünk, aki több alkalommal azt hiszem második vagy harmadik helyezettként végzett a választási rangsorokon, de ebben a Pali a szakember, szóval hogy egyébként még akár más hős is lehetett volna, de valóban szerintem ennek ő volt az igazi letéteményese.
Gyakorlatilag ilyen korabeli Clive Owen volt, tehát hogy ő volt a tuti, tehát hogy a biztos második, tehát az ezüsti szépen csillogott minden egyes castingnál.
Ugye a Holmesnál az a fontos, hogy ő sose fogad el pénzt, tehát ő tényleg nem a pénzért csinálja, hanem pont a depressziója miatt.
Pénz ellen.
Opiátokkal dolgozik, bár aztán a későbbiekben nagyon sokszor ez átalakult kokainnál, illetve ugye nyilván a Guy Ritchie féle verzióban, például pont a második részben ugye a Game of Shadows-ban direkt játszanak is azzal, hogy hát Holmes maga olyan anyagot iszik, amit szemműtéteknél alkalmaznak, ami valóban pont a kokainra való utalás volt, ugye a Downey Juniornak az a kis varga betűje a 2000-es években, amikor eltűnt, igen.
8. helyzetünk, a bűnözőkből lett nyomozók, ugye klasszikus, a rablóból lett pandúrok. Na most itt is számos figurát meg lehetne említeni, ha már a James Bond karakterek szóba kerültek, akkor ugye Pierce Brosnan azért maradt le, és Timothy Dalton azért nyerte el a maga szerepét, mert a Pierce Brosnan már hozzákötötte a szerződés a Remington Steel sorozathoz. Hát ő egy ilyen klasszikus, de egy másik James Bond, talán ugye Roger Moore, mint angyal lett a klasszikus megtestesítője ennek. Talán véletlenül azért is, mert a 70-es években, amikor ezeket a 60-as években készült nyugati sorozatokat elkezdték vetíteni az országban, akkor az angyal lehetett az egyik első, ami átütött a vasfüggönyön, és példát a népszerűségre tett szert Magyarországon is. Legalábbis nagypapám hatalmas angyalrajongó volt.
Ez is egy regény folyamból készült, és ugye mindig lehet-e érzékelni, hogy ő is ugye a brit társadalom különböző rétegeibe hatol be, mint egy ilyen, tényleg egy ilyen résztvevő, hiszen a bűn ugye nem tűr társadalmi határokat, és ő ott tényleg gyakorlatilag a társadalmi tőkéjét használja ki, hogy gyakorlatilag korlátlan pénzmennyiséggel rendelkezik valahonnan. Nyilván ilyen-olyan simlis dolgokból.
Tudjuk honnan.
Másrészt pedig ugye a rendkívül sima modorának köszönhetően bárhova be tud jutni. Megvan az a dolog, hogy a bűnöző rétegektől kezdve, ami a legmagasabb lordok házáig terjed, de egészen az olasz maffiáig bárhova be tud jutni, ami ilyen kérdéses lehet. És pontosan ugye Roger Moore-nak ez teljesen jó lehet, illetve hát ő maga is nyilatkozta, hogy színészi pályáján hamar rájött, hogy a brit színjátszás legjavaiban nem nagyon tud ő labdába rúgni, ezért olyan szerepeket akar vállalni, hogy minél többet kell mozognia.
A regény folyamnak a szerzője egy Leslie Charteris nevű fickó volt, aki jogot tanult, tehát Cambridge-ben végzett, de ugyanakkor ő például még akkor, amikor nagyon sok angol kereskedő működött, akkor Szingapúrban születik, és ő egy ilyen kínai angol szerelem gyerek, lényegében ő mind a két világban kívülállónak számít, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a Simon Templárt is, amit megalkott már a Cambridge-i tanulmányainak a vége felé, az szintén lényegében minden világban picit otthonos, ahogy a Pali mondja, tehát hogy tudja a szabályokat és a kódokat, ugyanakkor minden rendszerben és minden szintéren el is üt és távolságtartó.
Menjünk a hetedik helyzetünkhöz. Na most ugye a tolvajból lett nyomozó és eltel az egyik oldalról a másikra. Hát itt van Petrocelli, aki ügyvédként kezd el nyomozni, ami egyébként ugye nem lenne a feladata. Na most a Petrocelli az angyalhoz hasonlóan szintén nagyon népszerű volt.
Petrocelli egy értelmiségi keleti parti ügyvéd Texasban, ahol gyakorlatilag ugye a mesztelen jár a bűn és az ököljog parancsol. Minek szórakozzunk ilyen dolgokkal, hogy a védelemnek jogai vannak, meg követeli őket, meg ilyen baromságokkal. Ítéljük el és kész. Most ebbe a helyzetbe jön be a Petrocelli, és hát ő gyakorlatilag nem nyomozna, hiszen ott van ugye neki a Albert Salmi a teherautóval, aki szerzi az infókat a kockásingével, meg a mellényével. Ő próbálna ugye információkat szerezni egy olyan közegről, amiben ő nem ismerős. És hát igen, és hát sose épül fel a háza, tehát még mind a mai napig ő azt így építgeti, de hát nem.
Ugye ez az ügyvédek sorsa, amikor valaki ugye nyomozni kezd, és az igazság érdekli valójában, nem az, hogy felmentse a kuncsaftját. Tehát lehetne sorolni a rózsadombisztár ügyvédeket, akiknek lift van a házukban.
Azért fontos jelezni, hogy ugye ez már egy évtizeddel későbbi az angyalhoz képest, ugye ez a
73-74
től indul. Alapvetően amit megszoktak ezzel kapcsolatban emlékeim szerint említeni, hogy az olaszoknak egyfajta jobb megítélését is próbálták szolgálni azzal, hogy 74-ben egy ilyen rendkívül olaszos hangzású névvel dolgoztak, aki egyébként valóban a törvényességért küzd, de a törvényességért ő azért úgy küzd, hogy nem feltétlenül a mai Bánáti János és Zamecsnik Péter, hanem ő inkább azért nyomoz, mert tényleg a Pete Ritter, tehát a Salmi karaktere segítségével ő a valós tényállásnak a felderítéséért kardoskodik, tehát lényegében ő az előítéletek és a sztereotíp ilyákkal szembeni küzdelmet teszi a sajátjává, és ugye maga ugyanebben az időszakban létrejött Kojak sorozat is, ugye egy tévéfilmből jön létre, ugye a Marcus Nelson gyilkosságokból, ami ugye a Career Girls néven valóban meg is történt gyilkosság sorozatból indul ki, ami ugye a Miranda figyelmeztetésnek az egyik előképe, és az is lényegében abban az esetben is a Kojak karaktere a sztereotípiákon az intézményesített közönynek a leküzdésére szolgál, tehát magyarán lehet egy bevándorló is, habár szegény, de becsületes.
És ehhez tenném hozzá, hogy egy olasz karakternek sikerült a Benny Newman-t választani, aki hát akkora New York-i, hogy a rabbi előre köszön.
Fontos azért megnevezni azt, hogy a Barry Newman valóban jellegzetes keleti parti figurája mellett a Pete Rittert alakító Albert Salmi nem csak, hogy lelőtte egyébként a feleségét, a sorozat elkészülte és leforgatása és sikere után, hanem lényegében a saját depressziójából úgy menekült, hogy utána rögtön lelőtte saját magát is.
Hatodik helyzetüknél a nyomozó párosokat veszük szemügyre. Na most lehetne sorolni olyan klasszikusokat, mint a már említett ugye Roger Moore, illetve Tony Curtis párosa a Minelében két kanál, akik ugye egyébként hobbisták is, hiszen milliómosok, akik a bűnözésére adják a fejüket. Aztán ott van a Waikiki páros című klasszikus, és még hosszan lehetne sorolni. Ami a Shin és a Sandét választottuk ki, ugye Bruce Willis-szel és Sybil Shepherd-del. Bruce Willis itt lett annyira ismert, hogy ugye beválasztották a Die Hard című 1987-es film főszerepébe, amellyel ugye be is robbant, mint a az új korszaknak az akciófilm sztára, ugye félreadtétel John McTain-ként, aki hát ugye a Schwarzenegger Stallone 80-as évekbeli párharcát, tehát így a Suronó pályán végül megnyerte harmadikként, mert a 90-es éveknek aztán ő lett az akciófilm sztárja. Aztán John McClane-ként kellett még visszamennie, hogy elszenvedje Sybil Shepherdnek a szivatásait. Ugye maga a történet egyébként egy ilyen magrancos hölgy inspiráció lényegében, legalábbis az elérhető információk szerint a szerzőnek ez adta az ötletet.
Ugye ez a 30-as, 40-es években meglehetősen elterjedt volt férfi-női karakter, illetve a köztük lévő feloldatlan szerelmi feszültség. Ugye ez a fajta ilyen könnyed évődés, ugye, ami a férfi és a női főszereplő között zajlik, már 30-as, 40-es évektől kezdve folyamatosan a hollywoodi szférában jelen volt, és hát itt gyakorlatilag egy ilyen, mint egy ilyen retro dolgot hoztak fel, hiszen ugye a 70-es években kezdték el ezeket a filmeket először vetíteni. Tehát már az akkori nézőknek ez már ismerős volt bizonyos régi fekete-fehér filmekből, és az, hogy ezt újra megpróbáltak a 80-as évek kulisszái között inni, és tényleg ilyen picit rejtélyes, picit nem szokványos bűnésetekkel párosítani, az mindenképpen egy ilyen újdonságként hatott. Nagyon nehéz volt, ugye a harmadik évad az például azért ment félre, mert a Bruce Willisnek volt egy váll balesete, egy síelésből kifolyólag, ami miatt nem tudott mozogni gyakorlatilag, és ugye a Sybil Shepherd meg ikrekkel volt terhes, meg nem nagyon tudott mozogni semmiképpen. Ezért gyakorlatilag az évadot, a 23 részt, azt telerakták ilyen filler epizódokkal, ugye, ami a titkárnőről, a Miss DiPestóról szólt, olyan epizódok, amik teljesen minimális mellékszereplőknek adtak gyakorlatilag főszerepet.
Most megnyomtál rajtam egy olyan gombot, amit azonnal ki kell beszélnem, tehát a gyerekkoromban itt éreztem magamon, hogy...
Állítsuk le az egészet!
Hogy mennyire átkúrtak engem egy epizód kapcsán. Tehát, hogy itt volt az, hogy leültél nézni a Simlés és a Szendét, hogy valami rejtét megoldjanak, és akkor egyszer csak azt látod, hogy a makracos hölgyet eljátszák a színpadon, mert hogy nyilván nem volt ötlet a forgatókönyvírónak, akkor gyorsan, hát akkor eljátszák Bruce Willis-es színpadon a makracos hölgyet, illetve a karácsonyi részek, meg az ilyen best of válogatások, amikor visszaemlékeznek korábbi részeknek az emlékezés eletére. Na, az a halálom basszus, a jó barátok is eljutott oda. Tehát ez a minden sorozat végpontja, amikor egy részt megtöltenek azzal, hogy leülnek beszélgetni arról, mi volt korábban, és összevágnak korábbi részekből emlékezetes jeleneteket, amit utána nyilván nem akarsz megnézni, mert annyira felkurodsz, mint a Joe Pesci a tonhalas szendvics miatt a halálos fegyver kettőben.
Hát mint a zenészeknél a karácsonyi lemez, tehát mikor eljutsz arra a szintre, hogy elkészíted a karácsonyi lemezedet, akkor az már tényleg a lejtőnek a legalja, és hogy azt várod, hogy ott megint felkanyarodsz, de nem, onnan már tényleg csak a szakadék van hátra. Viszont a másik dolog, hogyha belegondoltak, akkor lényegében a Simlis és a Szende az ilyen nyomozósorozatoknak a balukapitánya volt, nem? Tehát ugyanez a felállás, hogy a nő bevásárolja magát az irodába, és egy olyan nőnek kell dolgoznod, akivel egyébként nem akarsz.
Hát és a Básti Júli mind a két esetben a magyar hang.
Bruce Willis-el ellentétben biztos nem volt szüksége hajbeültetésre, ugye David Hasselhoffnak, aki a göndör diszkó frizurájával hát egy ilyen meghatározó karakter volt, és fantasztikusan népszerű sofőr is a Knight Ridernek köszönhetően. Most a Knight Rider az szintén egy ilyen meghatározó élményünk volt, sőt, hát egy igazi kultuszá vált. Jól emlékszem, talán a roncsfilmben is egyébként ugye nézik egyébként a Knight Rider-t, a 90-es évek elején a Kalipszó rádióval együtt volt egy ilyen meghatározó kulturális mém. Rengeteg sofőrt fel tudnánk sorolni, aki valamilyen utomódon nyomozó, csak hadd utaljunk ugye a TIR olasz-magyar sorozatra, ahol a kamionsofőrök hát ugye feltűnnek abban a szerepben, mint amit ugye az államszocializmus, ugye a csempészű kamionsofőrök azok az igazi társadalmi banditák, akik behozzák képességgel mondjuk a nyugati pornó magazinokat és a pornókazettákat ugye a vasfüggönyön túlra.
Valószínűleg egyébként olyan nagy számban éltek Olaszországban a Bud Spencer és Terence Hill imitátorok, hogy már ilyen állami programok indultak arra, hogy őket valahogy foglalkoztassák, és két szerencsésnek indítottak egy ilyen kamionsofőrös sorozatot TIR címmel.
De a Knight Rider viszont az csak annyiban fontos, hogy miközben itt hülyeségekről beszélünk, elfelejtettem én magam is, hogy például Petrocelli háza, ami soha nem épül föl, ugyanúgy az a rohadt kamion sem megy valójában sehová. Tehát lényegében gyermekkorunk legfontosabb emblematikus filmjeinek az egyik alapmotívuma, az lényegében ilyen M-farkába harapó kígyó, de így legalább érthető, hogy miért szeretjük Eszterházi Péter és a intertextualitást.
A 90-es évek elején nyilván a Magyar Útkörök mozgalom révén, a Magyar Útkörön ment folyamatosan, ami egy ilyen ovál pályán, így egyfolytában csak ment körbe-körbe, és néha kiszállt az amerikai vidéken.
A jogért és igazságért alapítvány jobban is befektetettem volna a pénzért, mint hogy ne fejlesztenek egyetlen egy csúcsautót, amit egy kamionnal utaztattak az országban, tehát hogy mekkora hatásfokkal csap le a bűnözőkre, ezt akár mindenféle felzárkóztató és egyéb programokba is beletették volna.
Azt hagyján, de ilyen orvadászokra, meg ilyen nagyon pitiánek. Tényleg ilyen észak-dakotai, nem tudom, kukoricacsempészekre mennek el ezek a dolgok. Tehát, hogy
azt azért mondanám. A jogért és igazságért alapítvány az most egy ilyen tipikus soros szervezet lenne.
Nem, szerintem pont, hogy a másik. Szerintem ez a klasszikus matolcsi féle
vonal. Miért ifjúsági szervezet?
Abszolút, ilyen, abszolút matolcsi és Mészáros Lőrinc vonalon tudom elképzelni, mert szerintem amikor a Kesmát létrehozták, akkor tényleg ahogy vágták a Kolbit, az Ubival, akkor szerintem ez volt az első ilyen, hogy is mondjam, csak a tőkeemelés és a szellemi apport, mint fogalmak, amik még így keveredtek belőlük, mert akkor még józanok voltak, mert ez mégiscsak az első ülésszak volt a 90-es évek elején, hogy ez lehetett az alapja.
Na most egyfelől szerintem időzünk el Devon figurájánál, mert ő egy ilyen előképe, vagy azzal egy időben, tehát ilyen Higgins-szerű figura, tehát hasonlóan, tehát ez az igazi, tehát Devon az, aki ilyen klasszika filológiát tanulhatott a Trinity College-ban, aztán diplomata lett, meg nem tudom én, meg komandósított, egyébként pedig hobbi régész, és végül kikötött a jogért és igazságért alapítványnál.
Szerintem a Devon inkább egyfajta ilyen Jim Phelps-i karakter, tehát ugye ez a Peter Graves-nek ugye a 60-as években, aztán a 80-as években újra alakított Mission Impossible-jéhez hasonlít, nem csak azért, mert mind a ketten ősz figurák, hanem azért, mert van bennük valami uriasság, valami jól szabottság.
Ez a magyar szinkronban elveszik, de ugye Devon meg Higgins mind a kettő brit. És ugye a brit akcentust valamiért Amerikában szexinek ítélik meg.
Hát Higginsről ez nekem nem jutott volna eszembe.
És akkor itt most meghúzom a határt, hogy hiszen Higginsnek és Kitnek is ugyanúgy Versenyi László volt a magyar hangja. És tehát az autó és az intéző gyakorlatilag ugyanazt a funkciót töltötte be. A kisegítő egy ilyen mentor, egy ilyen társ, egy ilyen folyamatosan a főhős alá tolja mindig az instru...
De ugyanakkor kordában is tartja arra a koncertlen nyomozót.
Így van.
Vali, ebből kutatócsoportot kell szervezni. Ez legalább ugyanolyan felismerés, mint az, hogy az öreg bányában Ennio Morricone zenét loptak, vagy annál nagyobb is, tisztelettel.
Nekem egy ilyen párhuzam, ami eszembe jutott, ugye egy-egy korábbi adásunk az a kedvenc rajzfilm és mesesorozatainkról szólt, ahol ugyan a Csipésdél nem lett csúcsjelölt, de hogy hívták a lányt a Csipésdélben? Sziporka szívem, és a Night Riderben Bonnie ugyanazt a kezes lábast viselik.
Abszolút.
Egyébként Chip és Dale az Magnum és Indiana Jones, mert ugye a Hawaii-ing meg a kalap és a bőrcsek is tímben.
Mindennel összefügg.
Egyébként a Baranyukon, tehát a Knight Rider íróit, azt erőtesen foglalkoztat ez a doppelganger motivum, mert ugye Kitnek is van egy ilyen gonoszikertesvére a Kár, és egyébként a David Hasselhoffnak, tehát szintén van egy gonoszikertesvére, aki ugye a bajuszt visel, és egyébként egy rönazora szerepként egy ilyen asszonyverő messzi palit alakít, tehát a David Hasselhoffban sokkal jobban játszott, mint jó fiúként.
És akkor még minden összefügg, és ugye a először a Knight Rider-t írt az a Steven De Souza, aki végül is a Die Hard-nak a forgatókönyvét is sikerült megírnia.
Még a Knight Rider-ről annyit, hogy szinte ilyen Nostradamus-i jóslatokba menően jövendőlte meg azt, hogy ott a 21. században milyenek lesznek az autók, és gyerekként emlékszem, hogy még így a 8-féle hangon zenélő ilyen lengyelpiaci Kázió órámba kiabáltam bele, hogy Kit, gyere, értem, amikor láttam, hogy az iskola udvarról hogy apukámat Trabanttal bekanyarodott, és jön értem, de azóta már így önvezető autókkal kísérletezik, ugye egy csomó mindenki visszabeszél neked a kocsid, amikor a GPS-t használod, hogy itt kellett volna jobbra fordulni, tehát ez ma már így a hétköznap, meg ezen már így meg se lepődünk, de akkor, amikor ezt így kiten keresztül láttuk, akkor ez még science fictionnek tűnt nekem gyerekként, és így sose gondoltam volna, hogy egyszer majd így ez lesz a valóság.
Negyedik helyzetünkkel megérkeztünk a csapatok világába. Na most talán a Charlie Angyalai volt az első ilyen meghatározó amerikai csapat, amely nagyon népszerű váltett, köszönhető annak, hogy ugye nagyjából annyi dekoratív hölgyek tudtok ott, mint ugye a Baywatch epizódokban. Aztán itt voltak ezek különböző szuper csapatok, meg szuper csoportok, amelyek közül mi a szuper csapatot ugye választottuk ki, ugye Mr. T-vel. Ugye volt a szuper csoport, ami a Mission Impossible-nek, a Mission Impossible sorozatnak a...
A remake-je volt, tehát a 88-as, az eredeti...
Ugye az Ausztrál, igen, az Ausztráliában forgatott remake-ek, amikor még az eredeti 60-as évekbeli epizódoknak a forgatókönyvét használták fel, hiszen ugye majdnem másfél évig tartott az író sztrájk, és az alatt ugye nem lehetett írni az íróknak, és ezért a tévétársaságok úgy gondolták, hogy akkor ezt felhasználnák egy új verzióhoz.
Mondjuk fontos, hogy szerintem ott ugye, mivel nem voltak írók, ugye kellett update-elni, ahogy utána olvastam ugye ezeknek, ugye nyilván a technikai lelemények miatt, és azért előttem van, hogy mivel az írók sztrájkoltak, szerintem ilyen hozzám hasonló inkompetensekkel tudtak dolgozni, és ezért van az, hogy a 88-asban is egy kicsit ugyanolyanok a pirotechnikai, meg egyéb technikai eszközök, mint a szupercsapatban, hogy nem csak innen visszanézve, hanem egy kicsit szerintem akkor is már mesésnek tűntek, és hát csak olyan ember számára elképzelhető, aki nem barátja a Sirinek, vagy még nem találkoztak.
Kivéve ugye az epizódok elejét indító kis szerkezettel, ami megadja a briefinget, ami ugye egy olyan szuper képességgel rendelkezett, amivel, hogyha most találkoznál bármilyen technikai eszköz kapcsán, akkor azonnal visszaviszed a vevőszolgálathoz. Tehát az első használat után azonnal elfüstölte.
Ez egy kínai, ez már akkor kínai volt.
Ez nem feature, ez bug, vagy ez nem bug, ez feature. És nem tudod eldönteni, hogy ez most jó nekem, hogy meghallgattam rajta egy videózőtet, és felrobban.
Azt azért hozzá kell tenni, hogy amit a Kőbányai úton be tudsz szerezni, vagy a Nagykörösin, az legalább nem szól előtte 5 másodperccel, hogy most meg fogok egyébként zsemmisülni.
Ez volt benne a feature, ez volt benne a feature.
Most azért a szupercsapatról mindent elmondta, hogy az ottani színészek közül még a Mr. T volt a legjobb sztár.
Hát őt alakították egyébként ki, de valójában a George Peppard volt, tehát aki eredetileg a legnagyobb sztárként avanzsálódott, hiszen ugye ő nem csak az ezredesként, Hannibal ezredesként, tehát hanem ő már ugye az Álom luxus kivitelben idejétől számítva, 60-as évektől sztár volt, hát ugye a mostani volt egyszer egy Hollywoodban is szerepel az, hogy a Rick Daltont játszó Leonardo DiCaprio-t, amikor tekintetbe veszik a nagy szökés a Steve McQueen filmhez, akkor ugye elmondja a Timothy Olyphantnak egy tévés western forgatáskor, hogy a George Peppard is ott volt lehetőségként, viszont a Mr. T valóban nagyobb hős lett. Pankrátorként valóban sztár volt, de igazából ő úgy volt sztár, hogy az nem volt komilfó egy olyan színész számára, mint a George Peppard, aki viszont saját magáról valóban, mint filmsztárról gondolkodott, hanem ő lényegében úgy vélte, hogy a Mr. T egyfajta celeb, amire ugye azt szokta mondani Fábri Sándor, hogy Döflinger Dodi barátom mondja, hogy eddig azt hittem, hogy a celebek az csak a szép szó arra, hogy kurva. De hogy alapvetően ez a fajta celeb, ez nem, ennek nem volt akkor jelentősége, és ugye a Hulk Hogan-t hozzák be a sorozatba, hogy összebékítsék őket, a két szereplőt, és egyébként ugye ennek nem is az a legfontosabb része, hogy most ki több Dostojevszkit olvasott, mert nyilván nagyjából ugyanolyan nullás szám jött volna ki, hanem inkább csak az, hogy egy idő után, amiatt, hogy a népszerűbb volt a közönségnél a Mr. T, magasabb fizetést is kapott a producerektől, és ez volt az, ami igazán ütötte a csőrét a George Peppardnek, bár az is igaz, hogy a Peppard is utána eltűnt, a Mr. T-nek meg utána volt egy valóságsója, amiben különböző embereknek segített a problémáiban, és lényegében egyfajta ilyen sajátos pszichológusként azóta is emiatt nagyon népszerű az amerikai televíziókban.
Mr. T-t ugye meghívták a Fehérházi karácsonyra. Van olyan fénykép, hogy ő volt a Mikulás, és az ölébe ülteti Nancy Reagan-t. Tehát, hogy... És a Nancy Reagan meséli neki, hogy ő mit szeretne karácsonyra.
Jó ég, most megvilágosodtam. A Ninja Technőcökben a Bebop, tehát a fekete vaddisznó, az nem egy Mr. T figura. A harmadik helyzetünkkel megérkeztünk az intézményesített engedéllyel rendelkező OKI képzést elvégző magánnyomozóknak a világába. Na most ezek közül az igazán klasszikus talán Hercule Poirot, aki ugye egy brüsszeli rendőrfelügyelő volt, aztán az első világháború alatt menekülként Angliába kerül, ahol fölépít magának egy ilyen praxist titkárnővel, Miss Lemonnal és ugye mindenki mással, és Hastings-el, persze, aki szintén egy első világháborús veterán. Aztán ugye Hercule Poirot még egy ilyen kifinomult hipóunder figura, 30-as években megjelentek az igazi ugye noir zsaruk, tehát ugye a Chandler krimikből ugye lehet kiemelni a Philip Marlowe-t, aztán
vagy Dashiell Hammett-nek a Sam Spade-jét.
Azt a magánnyomozó, akit beválasztottunk, az ugye Magnum, PI, ugye, mint magánnyomozó, akiről nekem meggyőződésem volt, hogy csak úgy magánnyomozó, hogy Dr. Bobo doktor, tehát hogy lényegében egy gondok, vagy egy ilyen biztonsági őr egyébként a Rabbi Masters írónak a, hát ugye a Hawaii kastélyában, de nem, valójában tényleg egy magánnyomozó, mint ahogy tanult kollégáim kiigazítottak, akik a Magnum Univerzumnak elképesztően alapos ismerőisi.
Ugye a magyar változatban nem szerepelt a címben a PI, tehát a Private Investigator, de ugye ez valóban benne volt magában a címben is, tehát a Magnum egy teljesen hivatalos magánnyomozó. Valljuk, hogy igazából nagyon szarú hangzott volna magyarul, hogyha az lett volna a cím, hogy Magnum M. Nyö.
Petinek egyébként annyiban nagyon igaza van, hogy a szervezet szociológia egyik 80-as években megjelent irányzata az interpretatív szervezetelmélet azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy mi van az SMS-be és ügyrendekbe leírva, az a lényeg, hogy a szervezeten belüli embereknek a fejében mi van arról, azzal kapcsolatban, amivel dolgoznak és amit tesznek, és a lényegében az ő mentális képzeteik azok, amik valóságot képeznek, és ilyen szempontból valóban ő igazából egy leisure playboy, aki mindig valamilyen nagyon szép nőnek segít, és nyilván innen nézve a szuper csapatnak a szép fiújához hasonlatos, amely filmet ugye nem csak az erőszakossággal vádoltak, hanem egyébként a magát a szép fiút is az első rész után le kellett cserélni, pont azért, mert túl szexistának vélték, illetve hát ebben az esetben ugye sokkal fiatalabb is volt, mint a későbbi Dick. Nem lehet azzal ezeket a sorozatokat vádolni, hogy a szociális érzékenységet Sherlock Holmes-i mélységekbe vitték volna.
Magnum konkrétan ilyen dűrőhamot, ilyen duzzogási rohamot kapott, hogyha a Ferrari helyett az a kurva jó Jeep-el kellett közlekednie.
Ezek ugye Robin Masters-nek az autó, és ugye maga Robin Masters karakterével kapcsolatban számos ugye találgatáson, ezek olvastam olyan elméletet, amely szerint ugye valójában Higgins az a Robin Masters, bár szerintem ez egy...
Van olyan epizód, ahol ezt kijátsszák. Egyébként Robin Masters egyszer ugye megjelenik, de akkor is egy ugye repülőgép, egy magánrepülőgépe háttal látszik, és az mindenképpen megvan, hogy egy meglehetősen korpulens figura.
Hát a Wikipedia telefonon... szerint Orson Welles játszotta.
Igen. Azt a szerepet, amikor Robin Masters így megjelenik, az ott valóban Orson Welles volt. Na, akkoriban már ugye a 80-as évek elején a Orson Welles gyakorlatilag már bármit elvállalt, a 70-es évek végén egy ilyen kvázi pornófilmet is rendezett, és még egy picit így a Magnum univerzumhoz visszakanyarodva, azért nyilván megérne egy bővebb szervezett szociológiai elemzést azt, hogy Donald P. Belisario miért tudja eladni ugyanazt a katonai kormányzatnak folyamatosan, a Magnumtól kezdve egészen a Jagen át az NCIS-ig, hogy itt gyakorlatilag most egy ilyen népszerűsítése folyik a hadseregnek.
Az fontos egyébként, hogy amit a Pali mond, az ráadásul abban is fontos, hogy az A-teamben végig zavaros egyébként az oda-vissza utalások a sorozatban, tehát nem tudjuk, hogy pontosan ők honnan jönnek, és mennyire egy csapat, ez a sorozatban nagyon rosszul van, a Magnumban viszont ezzel szemben tényleg ez a Belisario féle vonalon, az tényleg jobban ki van találva, az már egyébként egy nagyon komoly kutatási kérdés lenne valóban, hogy hogy lehet az a hadsereget egyébként népszerűsíteni, hogyha Hawaii-on egyébként már mind ex-katonák, és egyébként vagy a vendéglátóiparban, vagy a szolgáltató szektor különböző vonalain keresik magukat degeszre. Tehát lényegében azt kell mondanunk, hogy ő azt akarta burkoltan elmondani, hogy ne izguljatok, fiúk, most persze marhaszar, amíg éles történnyel lőnek rátok, de higgyétek el, itt az öregségi szorzó magasabb, 10-20 év után elmentek szépen valamilyen cégbe, pont ilyen autóba ültök.
Ez az ókori római dolog, hogy majd kapsz földet, hogyha végeztél. Igen. Tehát, hogy semmi gáz nincsen, minden rendben van, majd a végén majd megkapod, és akkor jól leszel, és akkor...
Nem akarom egyébként magamat ismételni, de ha belegondoltok, akkor Thomas Magnum karaktere is lényegében egy balukapitány.
Egyébként tényleg.
De, hogy mondjam, amiről beszélünk, az ugye 80-ben történt, a balukapitány 90.
Tehát Lajcsi az Rick?
Igen, az egyértelműen Rick, ugye a bár. De hát Rick bárja, az meg már a Casablanca óta megvan, 42 óta, tehát, hogy...
De azt is fontos, bocsánat, talán egy szó erejéig egyébként a Magnumban, hogy ugyanazt azt a szellemi színvonalot képviseli már, bocsánat, de nyomozás technikailag, amit tényleg a Derrick óta ismerünk, illetve szerintem nagyon szépen a Shane Black tudta ezt tökére vinni a Nice Guys-ban, ahol ugye most az előbbiben, a Derrickben lényegében egyfajta ilyen ad-hoc kriminálpszichologizálás zajlik, amit még egyébként édesanyám a lakótelepi lakásnak itt a folyosóján sem venne jó néven, és ebből valami fajta következtetés levonása a Nice Guys-ban, meg ugye lényegében a Russell Crowe is próbálja szembesíteni a Goslingot, a magánnyomozót, hogy te nem megtaláltad az embert, hanem csak ráestél, mert részeg voltál. Na, ehhez hasonló úgynevezett ráesésekkel találkozunk narratívájában, szóval nem mondanám azt, hogy a Megyesi Péter dolgozatírói azok masszakoltak, de azért mégis, tehát a Magnumban nem a nyomozás volt az elsődleges.
És ezért maradjuk annyiban, hogy a Vietnam traumára nem annyira reflektál, mint a taxisofőr, vagy éppen a Jákob Lajtorjája. Tehát
amúgy elég sokszor. Azért elég sokszor reflektál a Vietnamra.
Igen, de azért mégiscsak...
De a Magnum hajnali kettőkor nem ébred föl zihálva.
Mindig visszatérnek ilyen...
A szakasz előtt soha senki nem ébred fel izzadtan az ex-katonák közül.
Kivéve, hogyha ugye egy férjes...
Ha tután ébrednek fel.
Lehetett benne egy olyan elgondolás is a szerkesztők, vagy a készítők részéről, hogy egyszerűen nem lehet komolyan venni, mint férfit, mert állandóan nyafog valamiért, és leginkább akkor érezné jól magát, hogyha az Apollo és Zeus-tól a legtávolabbi, tehát a Dobermanoktól a legtávolabbi helyen egy koktéllal a kezében, és a másikban meg egy nőszeméllyel tudott volna csak szakmailag összehasonlító irodalomtudományi kutatásokat végezni.
Hát egy ilyen havai rátonyi Robert, hogy így két csajt így közre fog, és akkor közben egy jajcicát így eltart.
Második helyzetük egy olyan sorozat, amely gyakorlatilag ötvözte a hegygyomrában világát, a Simon és a Szende világában. Természetesen az X-akták a 90-es évek elejéről, ugye a Clinton korszakból, ami hát annyira meghatározta a korszakunkat, a gyerekkorunkat, hogy sorra alakultak az UFO klubok, többek között ugye dorogi garázsokban is. Mi magyarázta az X-akták népszerűségét? Többek között az, hogy látszólag ilyen hiteles esetekként voltak tálalva, tehát ez történetek az elektrikus ügyeiről.
Egy darab felirat volt az FBI titkos ügyeiből.
Igen, ez. Ez ugye, mint Tormezi szép boldogsókönyve, tehát hogy egy napló. Tehát azért, mert a horror regényre ráírod azt, hogy napló, az meg tízszerezi az eladási példányszámokat, mert hitelesnek tűnik. Ugyanezt, hogy az FBI titkos ügyeiből ezt robbantottak. És odaértek, hogy Baltimore 1993. november 2. reggel 6 óra, meg a Fahrenheit fok.
Ez nekem csak annyit mond, hogy az FBI-nak valószínűleg kicsit jobb a marketingje, mint a magyar rendőrségeknek, mert hogy most elindul egy sorozat, és oda van írva az elejére, hogy a budapesti rendőrfőkapitányság titkos ügyeiből azonnal elkapcsolok.
Szerintem nem kapcsolsz el, mert akkor azt várod, hogy Szomjas György roncsfilmjének egy méltó folytatását fogod látni. Nem,
azt várom, hogy téged interjúvolnak meg, azt várom.
Nem, sajnos, Sajnos még nincs olyan hosszú coppom, mint a Labarc Ferinek, de már dolgozunk rajta, és akkor így legalább lesz majd börtönös rész.
Na most ugye az X-aktákban ugye Mulder a központi figura, aki egyébként szintén egy kívülálló, tehát ugye azzal kezdtük, hogy a gyerekek, valamint ugye a bolondok voltak mindig a bölcsességnek, meg a lényeglátásnak a letéteményesei, ugye a kultúrás antropológia megközelítésében, amikor vizsgálták a kis közösségeket. Na most a Mulder-t egyfelől ugye mindenki bolondnak nézi az FBI-on belül, maga pedig egy ilyen belső emigrációba vonult figura, aki gyűjtögeti az aktákat, és hát valahogy ugye az elveszett, eltűnt húga után nyomozgat, de hogy ő szintén a Mulder-nek a lineáris helyzete az adja azt a képességet, ami miatt ugye egyfelől érdeklődik az X-akták a rejtés esetek iránt, másfelől pedig ami miatt ő meg tudja érteni, hogy mi is történt valójában. Egyfelől az X-akták valamennyire tényleg a korszellemnek a lenyomata, tehát hogy ez a 80-as években kezdődő New Age, és aztán ugye a szekták népszerűsége, meg minden, ma már a fake news világa teljesen, és ott azért alapvető... a Mulder a racionális szkálival szemben, ott a Muldernek az irracionális világa az, ami győztesen kerül ki.
De egyrészt, ugye pontosan maguk a történetek miatt Mulder irracionális világa bizonyítékot nyer, mert a gumiember nem a szomszédból jött át, és ivott valami bájitalt, és onnantól kezdve ő már így tudott közlekedni így a dimenziók között, hanem hogy tényleg ezek földön kívüli dolgok. És mivel a kormány azt állítja, hogy ilyenek nincsenek, de az FBI, egy kormányszerv mégis nyomoz ez ellen, ez gyakorlatilag a rendszerbe vetett hit megrendülését jelenti.
Ugye ezért kell nekünk a Scully, mert mi vele megyünk.
Bár így
az
van,
is igaz, hogy a Scully, azért én is azt gondolom, hogy ahogy azt a Bödöcs Tibi egyik első fellépésében mondta, hogy ugye ott lent náluk még annó Bucsú Szent Lászlón állandóan ment az X-akták, és ugye Scullyt már rég szexelték az UFO-k, ahogy nem pont így fogalmaz, de ő még tamáskodik. Tehát, hogy igazából az, amit te mondasz, ez a rendszerbe vetett hit, ezt egyébként az a baj, hogy ez olyan, mint egy párkapcsolat, szóval ezt minden egyes veszekedésnél, minden egyes ügynél újra meg kell erősíteni. Noha a gumiembert, ugye az első epizódban, amikor találkozunk vele, akkor tényleg be is sikerül zárni egy gumiszobába, és aztán persze kijön, de hogy a Scully ebből a szempontból újra és újra tamáskodik, szóval nincs egyetlen olyan pont, amikor végre azt mondaná, hogy na jó, akkor most átléptünk abba az irracionalitás világába, és szerintem ez bizonyos értelemben dühítő, és itt kellene szerintem Laci bácsinak mondania a Balú kapitány helyett most a Scooby-Doo-t, ahol ugye ennek egyébként a totális jegecesedése látható, ahol ugye a fiúk a kutyával együtt mindig leleplezik, hogy persze valami természet fölöttinek tűnik, de valójában forintért
mind emberek. Ingatlan Panama az egész Scooby-Doo.
Így van. Igen.
De ez az X-aktákban soha nem történik meg.
Igen, így van. Tehát ott egyrészt ez soha nem történik meg, másrészt az irracionalitás miatt én úgy érzem, mintha a saját párkapcsolataimról kapnék egy látleletet, hogy minden egyes esetben újra meg kell küzdenem ugyanazt a vitát, miközben én mondom, hogyha valami szerintem hülyeség.
Viszont az X-akták, ez tényleg abban az időben egy ilyen nagyon-nagyon termékeny táptalajra érkezett Magyarországon is, tehát hogy amikor itt elkezdték a televízióban vetíteni az X-aktákat, akkor ez tényleg az időszak volt, amikor így heti háromszor hallottad a mindenféle híradókban, hogy gömvillámot láttak itt-ott, gömvillámmal.
A nulladik típusú találkozások.
Nulladik típusú találkozások Déri Jánossal. Ugyanúgy 90-es évek elején.
A Frederikus becsületére legyen mondva.
Csak hogy az összes szakember tereljük egy karámba! Minden szakember kerüljön egy karámba!
Ugye a Frederikus jobban legalább próbált küzdeni ez ellen. Tehát amikor ott volt a legendás epizód, amikor ugye a gyerekekkel, hogy gabonak
legendás,
ugye megcsináltatták. És ugye az UFO szakértő...
Nagyon könnyű kézzel bánunk ezzel a szóval.
Az UFO... A Bibi utáni második leglegendásabb epizódban. Ugye beültették az UFO magazinnak a teljes tábját, az ilyen UFO szakértőket, a gyerekek kamaszok által készített gabonakörrel. De azt akartam még mondani, hogy a Daniel Pipes-nak az összeesküvésekről szóló 90-es évek végi könyvében, ugye Richard Pipes fiáról van szó, ilyen történész dinasztiából származó ugye Mukiról, ott kivezetten ír arról, hogy ez a cigarettás férfinek az alakja, az mennyire elterjedt, és mennyire komolyan elhitték, hogy létezik egy ilyen cigarettás férfi, aki bizony valójában mindent eltusolt, és hogy ez a sorozatok világából átlépett ugye, a kollektív tudás világába. Egyébként is az USA-ban egy rengeteg összeesküvés elmélet van, és az durva, hogy amikor olvastam ezt, hogy igazából mondjuk például a feketéknél, a diplomás feketéknek mekkora százaléka, tehát az egyetemet végzett feketéknek mekkora százaléka gondolta, hogy az écet a CIA fejlesztette ki azért, hogy a fekete lakosságot prombolja. Tehát széles talaja volt az X-aktáknak, ahova megérkezett ez, és az X-aktákból aztán a cigarettás férfi alakja pedig tényleg önálló tudatra ébredt.
Egyébként effektíve bűnügyi történetek esetén is sokszor előfordult az, hogy a visszaemlékezők, tanúk, vagy olyan emberek, akik valamilyen nagyhatású médiaszenzációvá vált bűnügyhöz kapcsolódóan utólag tanúvallomáshoz hasonlatossá akarták avanzsálni a visszaemlékezéseiket, beleszőttek a beszédjükbe egyébként ilyen cigarettázó férfit.
Menjünk az első helyezettünkhöz, amely az éppen 30 éve mutatott Twin Peaks című sorozat, David Lynchnek a mesterműve, ami hát a legmeghatározóbb kulturális élményem úgy általában, tehát amikor ezt 6-7 évesen néztem gyerekként, az a mai napig meghatározza a világlátásomat és a kulturális ízlésimet, azóta nem is néztem más sorozatot.
Tehát a meg leginkább az a metaforája.
Egy ilyen megjegyzés helyesen után egy normális országban elindulnának felétek a gyermekvédelmisek.
Igen, meg de egyébként viszont
cserébe... 6-7 évesen néztem a Twin Peaks-et.
Egyébként az a baj, mert én ugyanebben az időben néztem a taxisofőrt és a kaszinót, amit sok mindent elárul a lelkvilágomról.
Na most nézzük meg Cooper ügynöknek a nyomozási stílusát, aki a Laura Palmer halála után nyomoz. Tehát, hogyha az egész modern detektív történet, mondjuk így Sherlock Holmes, ami klasszikusok kezdődik, aki a logika, a ráció, kémiai kísérletekkel próbál a bűnöző nyomára jutni. Ez képest Cooper ügynök ilyen mindenféle ilyen tibeti habokosságokkal, hogy eldobja a követ, amelyik ahova éppen esik az a kő, és amelyik nevet eltalálja, az a tettes, tehát a Cooper ügynök abszolút az irracionalitással dolgozik, és egy ilyen tényleg a misztikum határozza meg.
Élek a gyanúperrel, hogy maga David Lynch is így találta ki ezt a történetet, tehát, hogy így eldobott egy követ, és akkor amelyik szereplőnek a papírjára ott ráesett, akkor az kerül gyanúba.
Hát a pletykák szerint az, hogy...
Én semmi nem emlékszek ebből a sorozatból, csak hogy csütörtök este 11-kor bekészülök 10 éves gimnazistaként, hogy hú...
Te már a második betűtés láttad 98-ban.
Következő pillanat, már mennek a betűk, és Angelo Badalamenti zenéjére ott így pislogok, hogy na, én nem tudtam meg semmit.
Ugye a pletyák szerint a Lynch maga egyébként ilyen pénzfeldobással döntötték el, hogy a Laura Palmer apja legyen a Laura Palmernek a gyilkosa. 26 vagy 27 részes, tehát 2 évadot ért meg ugye a sorozat.
A túrót, és 2017-ben a harmadik.
Jó, azt nem számítom hozzá. Az a világ.
Az a része?
Tudod, mi az olyan, mint a Faust 2, amikor a Goethe a halálos ágyán, ami az összes ilyen ötlete, ami ott volt az íróasztalon, azt így nyomta.
Tehát miről szól a Twin Peaks? Miről szól a Twin Peaks?
Az első évad abszolút feszes. A Laura Palmer gyilkossági nyomozás.
Nem azt kérdeztem, miről szól a Twin Peaks? A Twin Peaks egy tévéműsorokról szóló tévéműsor.
Hoppá!
Egy N farkába harapó kígyóról beszélünk, a Twin Peaks egyszerre krimi, sitcom, olyan tévésorozat, amit akkor a 90-es évek elején az emberek néztek. Egyszerre minden. Ki mondja meg, mi történjen? Az FBI igazgató maga David Lynch, a karakter, amit játszik. Gyakorlatilag az egész, ugye azért is zuhant be a nézettség a második évad után, mert látszott, hogy a nézők ezt nem tudják dekódolni, hogy
hát ők a gyakorlatilag saját maga, kiderül,
minden rész ugye elektromos zajjal kezdődik, szélzúgással kezdődik, minden résznél megvan egy ilyen, amikor az ember beállítja a tévét.
Most egy ilyen megvilágító erejű volt az értelmezésed, hogy maga minden műfaj szintetizált, és ilyen
nem, meta. Szappanopera, krimi, sitcom, gyakorlatilag egy ilyen meta rész, ami egy részben egy álom, részben olyan érzés, ugye többször van, amikor a szereplő azt mondja, hogy ő azt érzi, hogy ő rájött valamire, hogy az egész egy álom, ő valójában álmodik, és saját magát is álmodja. Cooper ügynök, az ugye maga a néző, aki folyamatosan involválódik bele ugye a kisváros világába. Tehát ezért említettem meg, hogy van a harmadik évad is, mert az pont úgy kezdődik, hogy a gonosz Cooper ügynök nézi egy kamerán keresztül, hogy az üvegből, egy teljesen elzárt szobából valami megindul, valami új keletkezik. Gyakorlatilag a Bob által megszállt gonosz Cooper ügynök, az maga a néző, akinek el kell mondani, hogy mi a sorozat vége. Mert a néző mindig a végét akarja. A moziban nem kell lezárni a történetet, a tévében mindig. Tévében le kell zárni. Kötelező. És ezért van a Lynchnek nagyon sokszor elege ebből az egész tévézés dologból.
Egyfelől, tehát ez a David Lynchnek egy kicsit ilyen Tim Burton-i kilépése, tehát pontosabban az a tökéletes amerikai kertvárosi világ, ahol alapvetően látszólag minden rendben van, történik egy eset, Laura Palmer meghal, ami miatt jön, kívülről érkezik az FBI, és akkor a Laura Palmer hullá gyakorlatilag ilyen felfakadt genny, ahol kijömlik minden szar, ami ebben a városban van, és kiderül legeszerűsebb figurák ott vannak.
Hát illetve nem szabad elfelejteni azt, hogy eleve az elejétől az ügynökünk, a Kyle...
Cooper ügynök.
A Cooper ügynök, bocsánat, sose tudtam rendesen kiejteni Kyle-unknak a vezeték nevét, nem tudom, miért nem tudott magyarosítani a rohadt anyját, de hogy...
McLachlan,
az. Hát komolyan mondom, szerintem egyébként még a skótok is előtte isznak két viszkit. Szóval, hogy a Cooper ügynök már az elején nehezményezi például a boncolást, ugye nem érkezik meg az az ember, aki az FBI és az ő számára megfelelő lenne, és egyébként pedig a boncolás az így ebben a formában az ő számára mondjuk úgy, hogy forenzikus szempontból nem elfogadható, és ilyen szempontból még az elejét azért tudom védeni, és az első évad azért fontos, mert valóban, ahogy megyünk mélyére az erdőnek, ahol aztán kiderül, hogy tényleg még se Jancsi, se Juliska nincs, de legalább valaki legalább elejtett volna morzsákat, hogy tudjuk, hogy merre menjünk, addig legalább ugye mész a dologgal, és emiatt egyre inkább belekerülsz ebbe a történetbe, de amit utána csináltak, például ugye könyvet is, ugye ez a Mike Frostos könyv, amiben a nyomozati munka anyagait feldolgozzák, az még mindig nekem azért tartható,
semmivel
és azért
nem szép.
Igen, nem köt le, de hogy azért szép, mert legalább a valóság irracionalitását és az abszurditását, azt, hogy a dokumentum generálás és a különböző egymással széttartó, de a narratívát a saját fejedben összehozó iratkényszerítéses szervezeti rendszerek, és a rendőrség, és mindenki, aki a saját legitimitását abban látja meg, hogy iratokat állít elő, abból te lényegében válogatsz, pont úgy, mint egy könyvtáros, de nem rendszerezel, mert ha rendszereznél, akkor egy Hoover jellegű kerülsz, ember lennél, mint az FBI vezetője.
De nem kerülsz közelebb a rejtélyhez.
Pontosan.
Mert a rejtély az maga a tele... Így van.
És hát ugye, hogy Homer Simpson is megjegyzi a Twin Peaks-et nézve, ugye a Simpson családban, ahogy nézi a jelzőlámpa alatt a fehér lóval táncoló óriás, tehát hogy fantasztikusan értetetlen ez a sorozat, egyszerűen imádom, és ugye valahogy így is én néztem, így néztem én 7 éves koromban. Köszönjük szépen, ez volt a Régen minden jobb volt. Pezsény Tamás, Hűzs Gyula, Laskapád, Dékány László, Csunderik Péter. Szervusztok!
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!